Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, örülök, hogy testvéreimmel lehetek együtt ezen a napon, advent 4. vasárnapján. Testvéreim, ige szakaszunkat az Ézsaiás próféta könyvénél keressük most meg a Bibliában. Ézsaiás próféta könyve 7. fejezet, és a 7. fejezet 10. versétől a 17. versig olvassuk az igét. Tehát Ézsaiás próféta könyve 7. fejezet, 10. verstől olvassuk az igét, kérném, hogy állva hallgassuk meg ezeket az igéket. Tehát Ézsaiás 7:10-től így hangoznak az igék. Ézsaiás 7:10-től így hangzik az ige. Ezután így szólt az Úr Áházhoz. Kérj jelt Istenettől, az Úrtól, akár lentről a mélyből, akár fentről a magasból. De Áház így válaszolt. Nem kérek, nem kísértem az Urat. Akkor ezt mondta Ézsaiás. Halljátok meg, Dávid háza. Nem elég, hogy embereket fárasztotok, még Istenemet is fárasztjátok? Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni, ime egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuelnek nevezik el. Tejszint és mézet fog az enni, amíg meg tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani. Mert mielőtt ez a gyermek meg tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani, elhagyott lesz az a föld, amelynek két királyától rettegsz. Hozd majd az Úr rád, népedre és atyád házára olyan napokat, amilyenek még nem voltak, mióta Efraim elvált Júdától. Elhozza a Szíria királyát. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy Te az ígéret Istene vagy. Köszönjük, hogy az az Isten vagy, aki kész vagy ígérni. Kész vagy ígérni, és a Te ígéretedben tudhatjuk, hogy benne van már a válasz a mi életünkre, benne van a mi válasz a mi helyes cselekvésünkre, benne van a válasz a mi jövőnkre nézve. Urunk, köszönjük, hogy Te ígértél korábban is, nem csak amióta mi megszülettünk és létezünk. És köszönjük, hogy most úgy helyezhetjük magunkat bele ebbe a történelmi távlatba, hogy tudhatjuk, hogy az ígéret mind ránk is vonatkozik, mind mi bennünk is életre kelhet. Urunk, vágyunk arra, hogy életre keljen. Kérünk, Te keltsd életre, Te szítsd föl benne az életet. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Testvéreim, sokszor lehetünk az ígéreteknek már a hordozói, tehát valami, ami beteljesült rajtunk, bennünk, meg lehetünk az ígéreteknek az örökösei, ami majd valamikor be fog teljesülni rajtunk. Az ember szereti, hogyha olyan ígéretek veszik körül, olyasmit várhat, ami örömmel fogja majd eltölteni, és ezért van reménye, van a jövőbe vetett hite, hogy van értelme tovább küzdeni, tovább tenni a dolgát, mert megvan neki a jutalma. Testvéreim, sok esetben ezek az ígéretek nagyon messziről vannak eredeztetve. Választási év következik, és én úgy gondolom, hogy fogunk hallani ígéreteket. Nem biztos, hogy mindet komolyan kell majd venni, viszont amit érdemes komolyan venni, az az Isten ígérete. Az biztos, hogy be fog teljesülni. Kezembe akadt egy könyv nem régen, fölhívták a figyelmemet rá, néhány héttel ezelőtt, Isten ígéreteinek a tárháza. Ahogy a testvérnél mondta, Spurgeon testvér írta, Spurgeon, és amikor meglátogattam őt, akkor elmondta, hogy ő neki a Biblia, az áhítat, ez már 2018-as, a lelkészeknek meg szokták küldeni, úgyhogy sajnos még nem tudtuk beszerezni, de szeretnénk beszerezni, hogy aki szeretne ebből ígéreteket kapni, magyarázván az igét, ebből is kaphasson. És azért hoztam el magammal ezt, mert szeretném, ha lehet így mondani, adhok módon kinyitni bárhol, mert én is most csodálkoztam rá, hogy valóban minden egyes igevers, ami ott fönt van, és magyarázza van egy kicsi magyarázattal, ez mind ígéretet tartalmaz. Nem csak olyan igevers, hogy valamit elmond, valami szép történés, vagy valami gyönyörű eszenciát, vagy valami dogmatikai tételt, amit szépen elő lehet húzni, hanem ígéret. úgyhogy szeretnék ezekből felolvasni. Mondjuk például június 4, az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, mondja valaki Jás 3.17. Vagy március 8, áldott lesz kosarad és sütőteknőd. Aztán mondjuk március 9, fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba vittelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Újra egy ígéret. Aztán mondjuk szeptember 1, ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, mondja János 15.10, és záradékul mondjuk egy augusztus 3, de ha a pap pénzen vásárol meg valakit tulajdonául, az ehet belőle. A házánál született szolgák is ehetnek eledeléből. A pap, az nem én vagyok, véletlenül nyílt ki itt, itt egy ugyanaz az Úr Jézusról beszél, akit az Úr áron vásárol meg. Az ehet belőle. Testvéreim, 5 igeverset olvastam fel a 365-ből, mind ígéret volt, pedig csak úgy találomra nyitottam ki. A Biblia tele van ígérettel, mondhatnánk, hogy köszönjük nekünk, nem teljesen, nem ilyen típusú ígéretekre van szükségünk. Pedig, hogyha igazán komolyan veszük a mi életünket, és igazán megnézzük, hogy mi értelme annak a taposó malomnak, amiben talán napról napra, vagy hétről hétre benne vagyunk, valami mélyebb értelmet akarunk keresni. Nem csupán azt, hogy elmegyünk a boltba, eszünk, alszunk, tesszük a dolgunkat, cselekszünk 8, 10, 12, vagy akárhány órát, és újra eszünk, alszunk, családunkkal találkozunk, neveljük a gyermekeinket, és tesszük így a dolgunkat. Valami mélyebbre vágyik az ember, igazi mélyebb közösségre, amiből táplálkozhat, hogy van értelme mindezt tenni. És testvéreim, azt mondja az ige, hogy felszólítja Áházt az Úr Ézsaiáson keresztül, kérj jelt Istenettől az Úrtól, akár lentről a mélyből, akár fentről a magasból. Kérj jelet. Mi értelme van az életemnek? Kérj jelet. Kérj jelet, hogy valami értelmet tudjak neki adni. Hát testvéreim, a bölcsek megtalálták a jelet. A pásztorok megtalálták a jelet. Úgy gondolom, hogy mindannyian megtalálhatjuk a jelet. És azt mondja Áház, erre így válaszolt, nem kérek, nem kísértem az Urat. Testvéreim, amikor az Úr mond valamit, akkor olyan illemtudóak tudunk mi olykor lenni, nem? Jaj, hát ezt nem illik. Nem, azért ez túlságosan már ilyen bálványimádó szintű dolog. De testvéreim, az Úr kérte. Az Úr kérte, hogy kérj jelet. Én meg fogom adni azt, amit te kérsz. Amikor az Úr kér valamit, akkor azért kéri, mert szeretné, hogyha ráhagyatkoznánk, hogyha engedelmesek lennénk. Karácsonykor most, ahogy több helyen jártunk, idősek otthonától kezdve iskolákon át, több helyen énekeltük ezt az éneket, hogy a pásztorok ugye elmentek, olyan mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok. És akkor a pásztorok elmentek, ajándékot vivén, nem tudom ki tudja tovább folytatni, ajándékot vivén szívükben. Ugye a bölcsek hozták a kincses ládáikat, és ők megtehették. A legtöbb ember lehet, hogy azt gondoljuk, hogy megteheti a kincses ládáit odavinni az Úr Jézus Krisztushoz, pedig igazándiból ilyen pásztori lelkületre lenne szükség. A szívét, vivén szívükben, hódolatot vittek az ő szívükben, ajándékot vittek a szívükben, az ő jelre adott válaszukat. Talán nem várták, de mégis kaptak jelet, és a jelre adtak valamilyen választ. Azt látjuk, hogy az Úr olykor kérhet tőlünk akár még ilyet is, hogy kérj jelet. Én megmutatom, hogy kit és mit érdemes követni. Akkor ezt mondta Ézsaiás, halljátok meg Dávid háza, nem elég, hogy embereket fárasztotok, még Istent is fárasztjátok. Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni. Ha nem kérsz jelet, akkor majd az Úr fog. Akkor majd az Úr fog adni. És testvéreim, azt látjuk, hogy adja az Úr ezt a jelet. Ime, mondja egy másik fordítás, egy szeplőtlen szűz fog fogadni. Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni, ime egy fiatal nő. Hát mondhatjuk, hogy egy fiatal nőnek, hogyha elkezd nőni a hasa, az nem egy átlagon felüli dolog, vagy nem egy extrém dolog. Az talán, hogy Erzsébet meg Zakariás idős korukra kaptak gyermeket, az nagyon különleges dolog, vagy például Ábrahám, vagy Sámson szülei, vagy Anna, vagy azok az asszonyok és férfiak, akiknek talán már emberileg nem volt lehetőségük. De egy fiatal nő, láttunk már ilyet, hogy annak ellenére, hogy nem nagyon volt férj jelölt vagy apuka kéznél, mégis a pocak az növekedett. Mondhatnánk, hogy mi ebben a nagy jel? Hát az a jel, testvéreim, hogy az Úrtól fogant, és mondja itt az ige, hogy fiatal nő. Megnéztem én is, mert kíváncsi voltam, ugyanis más fordítások szüzet mondanak, azért, mert ez a két szó, ha lehet így mondani, 100%-osan takart szinonímája a héber nyelvnek, valamint régen a fiatal nő, amíg nem volt házas, addig mai értelemben is szűz volt. Tehát ez a kettő így viszonyult egymáshoz. Viszont nem arról van szó, tehát, hogy egy fiatal nő, aki megesett, hanem arról van szó, hogy a mi Istenünk árnyékozta be. És itt egy nagyon érdekes dolgot látunk, egy csodálatos fogantatást látunk. Emlékszünk rá, hogy a bűnesetnél azt mondja az Úr, hogy majd az asszonynak a magva. Érdekes, hogy ebből kimaradnak a férfiak. Mi sokszor szeretünk ilyen megmondó emberek lenni, a férfi, a család ura, az majd eldönti, hogy kell, mit kell csinálni, és valóban van erre fölhatalmazottságunk, csak éppen nem mindegy, hogy milyen lelkülettel tesszük mindezt. Az asszony magva, azt mondja az ige, és itt egy nagyon érdekes dolog áll elő. Ugye akár a Bibliában is többször látjuk, hogy sokszor úgy kezelik a nőket, az asszonyokat, minthogyha egy ilyen alacsonyabb rendű lények lennének a férfiakhoz képest, és némelyeként meg is magyarázzák, találnak 4-5 olyan asszonyt a Bibliában, aki miatt ezt lehet csinálni, például ott van Éva, vagy ott vannak Ézsaúnak a feleségei, vagy ott van Jobné asszonyság, aki hát nem teljesen az Isten felé lökte az ő férjét, hanem őtől elfelé akarta volna lökni, vagy éppen ott van Heródiás, vagy éppen ott van Jézábel, és elő tudunk citálni olyan személyeket, akik helyben nagyon megtévesztették és rossz irányba terelték a férfiakat, de azért én gondolom, sokkal több helytelen viselkedésű férfi van a Bibliában, és érdekes az, hogy mégis az Úr kiválaszza ezt a nőt, Máriát. Kiválaszza a nőt, az asszony magvát. Tisztává akarja tenni. Azt mondja Máriának, üdvözlégy, kegyelembe fogadott, mondja az angyal. Emlékszünk rá, korábban egy másik ige szakasz is mondja, de Noé kegyelmet talált az Isten előtt. Kegyelmet talált, kegyelembe fogadott. Szükség van erre, hogy tisztának mondhassa magát Mária is. Mert íme a szűz fogan méhében. És mi az, amit leginkább oda tudunk adni a mi Istenünknek? Ha lehet így mondani, amit majd a gyermekemnek is el akarok mondani, a gyermekeimnek, hogy igazándiból két dolog az, ami a tiéd. A szíved és a szüzességed. Ez a kettő a tiéd. Ezt odaad, akinek az Isten szánta. Odaad. És testvéreim, Szenci Sándor testvér mondta el, hogy amikor olyan hölgyeket kellett kimenekíteni nehéz sorsukból és helyzetükből, amikor a testüket használták más férfiak, akkor odament hozzá egy ilyen nő, aki több éve ezzel kereste a kenyerét, főleg annak, aki futtatta, hogy pásztor, lehetek én még tiszta? És megdöbbentő ez a kérdés. Megdöbbentő, mert itt erről van szó. Íme egy szűz fogan méhében, tiszta, testvéreim, csak annak az életébe tud beköltözni Krisztus, aki tiszta. Mit érzett meg ez a nő? Az, hogy ő vágyna arra a tisztaságra, amit már régen elveszített. Talán nagyon pici gyermekkorában veszített el. Talán nagyon sok sérülésen ment keresztül. Mégis ott van a vágy a szívében. Tiszta akar lenni. És igen, lehetsz tiszta. Lehetsz tiszta. Az Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy tisztává tegyen. Azért fogantatott csodálatos módon, mert szeretné ezt a tisztaságot, hogyha a mi életünkben jelen lenne. És testvéreim, azt is látjuk, nem csak csodálatos fogantatás van, hanem szerény származás is. Hova tudnám ma elképzelni, hogy hol születne meg Jézus? Mitől lenne hiteles ma, 2017-ben egy király születése? Mitől hiteles? Hát azt látjuk, testvéreim, hogy igen szerény származása van az Úr Jézus Krisztusnak. Nem fejedelmek, nem szponzorok, nem azok, akik ők fölnevelik, és majd az élete későbbi szakaszában szépen elkezdi törleszteni, akár fejedelmeknek, vagy az államnak magának, mert az állam nevelte föl, vagy okította ki, hanem egyedül az Úrnak tartozik. Azt látjuk, hogy elhangzott, jászolba érkezett. Nem tudjuk pontosan, hogy kőből volt, vagy fából, azért aránylag mind a kettő kemény tud lenni. Kőkemény jászolba született, de a kőszívben is ugyanígy meg tud születni. Azt látjuk, hogy szegénységben született, de a szegény ember életében is meg tud születni. Akik azt mondják, hogy igen, lelkileg szegények vagyunk, szükségünk van erre a születendő gyermekre. És azt látjuk, hogy dicsőséges születésnapja volt, testvéreim. Proféciák jelzik jöttét, új világító test irányítja a bölcseket, angyali dicséret a pásztoroknak, dicsőséges születésnap, a legfontosabb születésnap. Lehet, hogy a miénk is aránynak fontos olykor, pláne családunkban, de úgy gondolom, hogy jobb, hogyha az Úr Jézus Krisztusé a legfontosabb egy hívő családban. Aztán azt látjuk, testvéreim, hogy azt mondja tovább az ige, tejszint és mézet fog enni. Krisztus születése tehát az első, ami itt meg van ígérve. A másik az, hogy mi lesz Jézus Krisztus tápláléka. Azt látjuk, hogy Krisztus valódi embersége jelenik itt meg. A léleknek nincs húsa, teste, nekem pedig van, mondja a tanítványoknak az Úr Jézus Krisztus, már föltámadott állapotában is mindig ezt mondja. És azt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus maga szintén ugyanazzal a táplálékkal táplálkozik, amivel mi. Nem valami elkülönített, különleges dologgal, hanem ugyanazzal, amit mi is ugyanúgy megehetünk. A proféták sokszor különböztek, durva ruhájuk volt, emlékszünk talán Bemerítő Jánosra, ami egy jel volt, hogy ő az Istenre figyel, ő nem foglalkozik ezzel a földi dolgokkal, a nyomorúság szimbolikája jelent meg az ő testén, hogy ilyen nyomorúságos állapotban van Izrael háza. Egy proféta mindig ezt próbálta valahogy üzenni, ezzel üzent. És azt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus nál nem ez lép föl, ő rá még készek voltak még a bíbort is ráadni, amikor a palástot ráadták, hogy jelezzék, hogy itt valami nagyobbról van szó. És testvéreim, azt is látni kell, hogy az Úr Jézus Krisztus ugyanúgy, ahogy talán a talán Bemerítő János, vagy a többi proféta is jelezte, hogy ilyen nyomorúságos állapotban van az ő népe, az Úr Jézus Krisztusnak is ebben a nyomorúságban kellett megjelennie. Bár elhangzik az ige sokszor, hogy beviszlek titeket azzal arra a milyen földre, tejjel és mézzel folyó földre. A gazdagság földjére. Hát testvéreim, az Úr Jézus Krisztus a gazdagság földjére érkezett? Azt látjuk, hogy nem. Nem. Nem csak a zsidó nép Izrael történetében nem, hanem a világ történelemben is. Egy olyan időszakban érkezett, amikor nagyon ki voltak éhezve a népek. Talán nagy birodalom, akár a jólét valamilyen formája is jelen volt, mint ahogy ma is, de mégis az éhezés jellemezte az embereket. A lelki szomjúság, tejjel és mézzel folyó föld. És azt látjuk, hogy ezt a földet akarja adni, mégis itt a nyomorúság jelképe a tej és a méz. És csupán csak allegórikus vagy jelképes, képletes értelmezés szerint a messiás végső, utolsó, bőséges adományára utal. Az Úr Jézus Krisztus meg tudja adni a tejjel és mézzel folyó földet a mi életünkre. Ezt hozza. És miért? Azt mondja az ige, Miért eszi mindezt? Hogy meg tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani. Testvéreim, a nyomorúságban jobban oda tudunk figyelni a jóra. Amikor a nyomorúságot látjuk, vagy éppen tapasztaljuk, akkor a figyelmünk oda tud terelődni. A mi Urunk oda terelte a nyomorúságra, arra a nyomorúságra a figyelmet, hogy nélkülem a kárhozat gyermekei maradtok és vagytok. Testvéreim, szeretné, hogyha bőségben élnénk. Azért jöttem, hogy bőségben éljenek és bővölködjenek. Ezért jött az Úr Jézus Krisztus. És testvéreim, Krisztus tápláléka, Krisztus születése után végezetül Krisztus neve. Azt mondja az ige, nevezik majd Immánuelnek. Immánuelnek nevezik el, velünk az Isten. Testvéreim, ugye a névnek jelentősége az, hogy a zsidó emberben mindig ott volt a kérdés, hogy Isten vajon az én oldalamon áll-e. A Zsoltárok erről szól. Egyébként még visszatérve ígéretekhez, Ézsaiás könyve az egyik legteljesebb az ígéretek területén, mert Jézusnak minden egyes mennyei és földi vonatkozására van ígérete, több is, és mégis ennek ellenére a Zsoltárok van leginkább Jézus életére és Jézusnak a munkájára még inkább jobban tele ígéretekkel. És azt látjuk, hogy a Zsoltárírók folyamatosan ezt a kérdést teszik föl, Isten vajon az én oldalamon áll-e? Lehetne mondani, hogy nem teljesen tökéletes ez a kérdésföltevés, mert úgy kellene talán inkább föltenni ezt a kérdést, hogy én az Isten oldalán állok-e? Az Isten oldalán állok-e én, hogy ne énnel kezdjem a mondatot? Az Isten oldalán állok-e? Mert nagyon sokszor vágyunk az, hogy Isten a mi oldalunkon álljon, de nagyon sokszor nem biztos, hogy sok mindent teszünk azért, hogy mi ott álljunk az ő oldalán. És testvéreim, ugyanez a kérdés volt Jobbnál is. Jobb vajon már nem az én oldalamon áll? Jobb már nem ott van, Isten már nem ott van, ahol én Jobb vagyok. Elhagyott engem Isten, vagy én hagytam el? Vagy mi történt pontosan? Mert testvéreim, amikor a körülményekre nézünk, akkor föltesszük a kérdést, hogy Isten hol van? Kinek az oldalán van? Engem véde az Isten, az én védelmemre kele majd az Isten. És a zsoltárírók is mindig erre akarnak rájönni, és ezt erősítik, hogy de én Uram, a te igédhez ragaszkodok, de én azokhoz ragaszkodok, akik a te házadba akarnak téged magasztalni, de én ahhoz ragaszkodok, hogy fedhetetlenül megtartsam az én életemet, és elkezdik mondani, hogy én hogyan akarok hozzád viszonyulni. Testvéreim, a Szentlélek oktatása, nevelése által ismerhetjük meg ezt a velünk az Istent. Velünk az Isten, lesz az ő neve, Immánuél. Velünk az Isten. És Isten ígérete, Jézus Krisztus, van okunk ünnepelni. Emlékszek rá, hogy amikor kerek évfordulóhoz közeledett édesapám, apukám, akkor a 70. évéhez, akkor meglátogattuk őt természetesen titokban. A hárman, a ország három különböző részéről érkeztünk a három gyermeke, és akkor, hát vittem egy kis meglepetést 2007. július 7-én apukámhoz, hát menyasszony jelöltemet vittem el, Krisztát, akkor még nem voltam menyasszonyom, majd csak rá egy háromnegyed évre, 2008. március 1-én, és 70. születésnapján meglátogattuk. És nagyon sokszor azt gondolja az ember, hogy az Isten ígérete az csak úgy ömlik, jaj, de jó az ígérete, és nem kell nekem is, most ehhez a képhez visszajöve, valami megörvendeztethető dolgot vinni az Úrnak, aminek ő is örül. Minek örül az Úr? Mi az, ami őt örömmel tölti el? Az, azt tölti el örömmel, hogyha azt el tudom mondani, hogy én az Istennel akarok lenni, minden porcikámmal, minden erőmmel, minden képességemmel. Azt akarom, hogy az Isten oldalán álljak. Nem a magam oldalára akarom oda rángatni az Istent. Testvéreim, vihetünk ajándékot. Nem tudom, hogy ő örült-e, vagy ő örült-e jobban, hogy van végre mennyasszony jelöltem, vagy pedig mi örültünk jobban, hogy megünnepelhetjük az ő születésnapját. De testvéreim, amikor a mi tiszteletünket és hódolatunkat akarjuk vinni, akkor sok mindent vihetünk a mi Istenünk elé. Megörvendeztethetjük őt, és bár a bölcsek és a pásztorok az ő hódolatukat különböző módon tudták és voltak képesek kifejezni, de én úgy gondolom, hogy nincs olyan ember ebben a teremben se, de ebben a városban se, hogy valamilyen módon ne fejezhetnénk ki a mi Istenünknek a mi hódolatunkat. Azt, hogy ő is meg legyen örvendeztetve. És testvéreim, mi nagyon tudunk örülni, és nagyon örülünk, amikor látjuk a gyermekeinket, amikor örülnek ajándékoknak, sőt, amikor együtt játszanak velünk, de olyan jó az, amikor annak örülnek, amikor megérkezünk valahonnan, és már néhány órája nem láttak. Sokkal jobban tudnak örülni annak, és milyen jó ez a mi szívünknek, amikor nekünk örülnek, amikor a mi személyünknek örülnek. A mi Istenünk így vágyik arra, hogy helyesen tudjunk örülni karácsonykor. Azt mondja az ige, ezért maga az Úr fog nektek jelt adni, ime egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuelnek nevezik el. Mi az ő neve? Velünk az Isten. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? És azt mondja Ézsaiás 9, az első és az ötödik vers, a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. És még egy ige szakasz Ézsaiás könyvéből, 11. fejezet, itt úgy jegyeztem meg, hogy a 7-től páratlanosával jönnek azok az ígéretek, amik az Úr Jézus Krisztusra ilyen markánsan és ilyen karakteresen vonatkoznak. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtássarja gyökereiről, az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erőlelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége, nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödőjével hever, a borjú az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a viperajuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó fajzata felé nyújtja kezét. Nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magaslik ki a népek közül, és székhelye dicsőséges lesz. Testvéreim, kinek van helye az életünkben? Az Úr azt akarja, hogy az ő ígérete, Jézus Krisztus az első helyet foglalja el. Adja az Úr, hogy ő legyen a mi életünkben is a legelső, és ő legyen az, akire el tudjuk mondani, hogy velünk az Isten. Az Isten oldalán állok, és akkor, amikor észreveszem, hogy nem vagyok ott, akkor hadd tudjak minél inkább hamar közel kerülni hozzá. Amen.